Kedves testvéreim, ezeken az estéken nem annyira az érzelmeitekre appellálok, mint inkább az értelmetekre, a gondolkodástokra. Arra viszont annál nyomatékosabban appellálok. Az emberlét egyik nagyszerű lehetősége, isteni ajándéka a gondolkodás. Arra hívlak most, hogy amennyire csak tőlünk telik, járjuk végig a gondolkodás útján ezt a két misztériumot, a két leghatalmasabb témát, az Isten és az ember misztériumát. Előre bocsátom, hogy akkor járjuk jól végig ezt az útat, ha egyszer csak már nem mi gondolkodunk és beszélünk Istenről, hanem ő kezd bennünk beszélni önmagáról. Először mi kezeljük a témát, aztán csere történik, a téma vesz minket kezelésbe, és Isten beszélget bennünk önmagunkról. Tehát a gondolkodás útjára hívlak, és megjegyzem még azt is, hogy a gondolkodáshoz bátorság kell, fogékonyság kell, alázat kell. Adjon Isten ilyen ajándékokat, hogy ezen az úton haladva tőle ihletet, inspirációt, intuíciót vegyünk, és elérkezzünk az igazsághoz. Az Isten és az ember találkozó pontján ott találunk egy személyt, a názáreti Jézust. Hitünk szavával őt urunknak mondjuk, megváltónknak, a világ üdvözítőjének nevezzük, őnála kezdjük a közös gondolkodásunkat. Örömmel kell megállapítanunk, hogy ebben az évszázadban nagyot lépett a világkereszténység, a sokfelé töredezett világkereszténység az egység felé. Jézus Krisztus személyében ismertük fel az egységet, és ma már minden felekezet vallja, egyre következetesebben, engedelmesebben vallja, hogy mindennél fontosabb a názáreti Jézus Krisztus személye. Tradíciók, dogmák, eddigi gyakorlatok, ritusok háttérbe szorulhatnak, emelkedjék ki mindezekből Jézus Krisztus. Amennyiben mind ezt a különböző felekezetek cselekszik, közelebb kerülnek egymáshoz. Én is ennek a názáreti Jézus Krisztusnak a fölmutatásával szeretnélek titeket közelebb hozni Istenhez és a másik emberhez, önmagatokhoz is. Testvéreim, egy Krisztus van, de sokféle krisztológia van, Krisztus tan van. Minden felekezet kiépítette a maga krisztológiáját, kinek van igaza, melyik krisztológiát fogadjuk el. Erre én azt mondom, testvéreim, hogy mindegyik krisztológia jó, ha kiinduló pontnak tekintjük, olyan ugródeszkának, amelyikről belevetjük magunkat az élő Krisztus valóságába. Ha az egyházaknak a megfogalmazott krisztológiája kiinduló pont, akkor mindegyik jó. Mert mindenhonnan el lehet jutni, el lehet érkezni az élő Krisztus valóságához. De ha ezek a krisztológiák végállomások, ha azt igényelik, hogy itt van a teljes, a végső igazság Krisztus, akkor mindegyik krisztológia rossz. Mert mindegyik akadályává lesz annak, hogy a valóságos Krisztussal találkozzunk. Tehát akár honnan el lehet indulni, a lényeg az, hogy a ma is élő, ható Úr Jézus Krisztushoz elérkezzünk. Egyébként jó tudni azt, hogy már a Biblián belül is különböző krisztológiák vannak, és ez nem baj. Pál apostol másként értelmezte Jézus Krisztust, mint mondjuk Lukács evangélista, vagy János evangélista. Tehát már a Biblián belül is különböző egyéniségeknek, apostoloknak a fénytörésében jelent meg a Krisztus, és ez azóta is így van, ezen nem lehet változtatni, nem is kell, mindegyiknek a tanúság tételén át közelebb lehet jutni Jézus Krisztushoz, és lehet vele találkozni. csöndesen elmondom azt, testvéreim, hogy én magam is több mint 40 esztendeje tudakozom az írásokat, keresem, szeretem az én Uramat, Jézus Krisztust. Most az én tanúságtételemnek a fény törésében hallotok valamit Jézus Krisztusról. Én nem merek olyan nagy szavakat mondani, mint Pál mondott, de azt azért el kell mondani, hogy értem őt, amikor ezt mondja, majd mindjárt olvasom, belülről értem őt, amikor a Filippiekhez írt levelében ezt mondja, ami nekem régebben nyereség volt, azt kárnak ítéltem a Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseibe való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához. Figyeljük meg, hogy milyen szenvedélyesen és milyen alázatosan beszél Pál. Szenvedélyesen, azt mondja, minden szemétnek kárnak ítélek az ő megismerésének a gazdagságához képest. És ugyanakkor milyen alázatos, ezt a levelet már életének az utolsó esztendeiben írja, és még mindig azt mondja, hogy megismerjem őt, hogy részesedjem ő benne. Még mindig a küszöbön érzi magát, a Krisztus gazdagságához mérten, és szeretne behatolni a Krisztus teljes gazdagságába. Hát testvéreim, amit én most elmondok néktek ma meg a következő estéken, az összegezése az eddigieknek. Ha ma este, vagy hónap valamikor meghalok, akkor ez a teológiai végrendeletem, amit most próbálok szavakba önteni, hosszú tudakozásnak, imádságoknak, meditációknak, tanulmányoknak eredménye, amit most elmondok. Öt mondatba, öt tételbe sűrítem össze a vallomásomat. Aztán nem úgy haladunk tovább, hogy ma az első, holnap a második tételt, hanem most elmondom ezt az öt tételt, aztán újra meg újra előkerül ennek egy-egy részlete. Tehát hallgassátok meg, ez az én eddigi teológiai tanulmányaimnak, hitemnek a szummázata. Az első tétel így hangzik. A Jézus istene egészen más volt, mint a zsidó istene. A második tétel. A kétféle Isten szemlélet között olyan legyőzhetetlen feszültség volt, hogy abba Jézusnak bele kellett halnia. Meg is történt. A harmadik tétel. A keresztjének istene igazában a Jézus istenének és a zsidók istenének az elegyítése. A negyedik tétel, ehhez képest a kereszténység megújulása nem történhet más módon, mint hogy ebből az elegyített Isten szemléletből közelítünk jobban-jobban a Jézus istenéhez. Ötödik tétel, a Jézus istene nem doktrina volt, hanem személyes kapcsolat, belső átélés, mindeneket meghatározó erő. Ez az én összesített vallomásom, tehát Jézus Krisztusról, és most ennek a részleteibe menjünk bele, testvéreim. Ebből a vallomásból is érzékelhetitek, hogy nem a dogmatika felől közeledem a témához, hanem a történelem felől. A dogmatika fürkészi az örökké valóságot, Szent Háromság titka, Atya és Fiú kapcsolata, inkarnáció. Én most nem a dogmatika felől, hanem egyszerűen a történelmi valóság felől közeledem a mi témánkhoz. A térnek egy bizonyos pontján, az időnek egy bizonyos pillanatában itt jár közöttünk valaki, akit Názáretinek neveztek, Názáreti Jézusnak neveztek. Ez a valaki a történelemnek egy adott pontján és pillanatában fölbukkant közöttünk, elvégezte a szolgáltat, aztán eltűnt közülünk. és boldogan valljuk, hogy ajándékul adta nékünk az ő szellemét, és az ő szelleme folytatja az ő munkáját, és él, és hatalmasan munkálkodik közöttünk a Krisztus az ő szellemében, szent lelkében. Erről a Jézus Krisztusról olvasok most néhány mondatot a János evangéliuma szerint. A János 14-ben például ezt találjuk. Jézus ezt mondotta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Ha ismernétek engem, ismernétek az én atyámat is. Mostantól fogva ismeritek őt és látjátok. Fülöp így szólt hozzá, Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nekünk. Jézus erre azt mondta, annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp, aki engem lát, az látja az atyát. Hogyan mondhatod te, mutasd meg nekünk az atyát? Hát nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Azokat a beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom. Az atya, aki én bennem lakik, én általam viszi véghez az ő cselekedeteit. Fülöp, vagy Fülöp egy volt a 12 közül, de ő se értette a Krisztust. És a többi 11 se értette. Meg kell vallani becsületesen, hogy Jézus itt volt, 3 évig mondta azt, amivel megbízta őt, az ő benne élő mennyei atya. Mondta, nem hallották, nem értették, cselekedte az ő jeleit, azt se értették. Elment úgy, hogy igazában nem értették. Itt Fülöp a földi, Jézus földi szolgálatának szinte a legutolsó óráiban azt mondja, mutasd meg nekünk az atyát. Azt mondja, és hát ennyi ideje veletek vagyok, és még mindig itt tartunk, hogy mutassam meg néktek az atyát. Hát még mindig nem értitek, hogy aki engem látott, az az atyát látta. Na itt van egy nagy titok, testvéreim, a Jézus Istenének a titka. Ő úgy nevezte az ő Istenét, hogy Abbá, atyám. Most nem akarok szakelőadást tartani, hogy mennyi minden van ebben a néhány betűben, hogy Abbá, atyám. Továbbá arról se, hogy Pál szerint az első keresztjének, még ha nem voltak zsidók, akkor is így ezen a zsidó arám nyelven vették át ezt, hogy Abbá és az Isten tiszteleteiket, amint Pál mondja, nem is csak mondták, hanem kiáltották, hogy Abbá, atyám. Ez valami csodálatos gazdagság volt számukra, részesedtek a Jézus Krisztus Isten élményében. Jézusnak volt tehát valami egészen egyedülálló Isten élménye, amit ő utána, amikor verbalizálta, amikor tovább mondta az embereknek, így verbalizálta, hogy Abbá, atyám. És ennek az Istennek a valóságát akarta tovább adni az embereknek, de nem értették. Mert megvolt az ő Isten képük, Isten szemléletük, a zsidó Isten szemlélet, ami nem azonos az ótestamentumi Isten képpel, mert hiszen nagyon eltorzult Jézus korában a törvény, a ritus, a templomi kultusz egy nagyon szomorú mélypontján volt a kegyesség a Jézus korában. De mindenesetre az ő kortársai, akik közül az apostolokat is választottam, azok ebben az Isten szemléletben éltek, és a Jézusnak a másféle Isten képét, Isten gondolatát nem értették, nem fogadták el, nem csak hogy visszautasították, de egyre jobban nőtt a feszültség Jézus között és a nép vallásos elöljárói között. Ebből az Isten élményből jövet Jézus hallatlan szabadságra jutott el, korának a dogmáival, ritusaival szembe. Megmondatott a régieknek, hogy ezt meg ezt tegyétek, én azonban ezt mondom nektek, és mondott valami csodálatosan újat. A régieknek megmondatott, és ő valami hallatlan szuverénitással bátor volt újat mondani. Bűnbocsánatot osztogatott, mintha Isten lenne. És a szombatot, a ritusokat átlépte könnyedén, nem léhán, hanem szabadon, egy magasabb rendnek a jegyében. Úgyhogy nőtt a feszültség közte és a többiek között, és most erről is néhány igét, még mindig csak a János evangéliumánál maradva hallgassunk meg. A János 5-ben például ezt olvassuk, egy szombat napon végzett gyógyítás után. A zsidók üldözni kezdték Jézust, mert szombaton tette ezt. Jézus így szólt hozzájuk. Az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Ezért tehát a zsidók még inkább meg akarták ölni, mert nem csak megtörte a szombatot, hanem saját atyának is mondta az Isten, és így egyenlővé tette magát az Istennel. Tehát meg akarták ölni azért, mert egyenlővé tette magát az Istennel. A 8. fejezetben egy helyen azt mondja Jézus, az én atyám az, aki megdicsőít engem, akiről ti azt mondjátok, hogy a ti istenetek, pedig nem ismeritek őt. Én azonban ismerem. A 10. fejezetben ezt mondja Jézus, én és az atya egy vagyunk. Ekkor újra köveket vittek oda a zsidók, hogy megkövezzék. Jézus megszólalt, és ezt mondta nekik, sok jó cselekedetet vittem véghez előttetek, az én atyám nevében. Ezek közül melyik cselekedetemért köveztek meg engem? A zsidók így feleltek neki, nem jó cselekedetért kövezünk meg téged, hanem káromlásért, és azért, hogy te ember létedre Istenné teszed magadat. Jézus így válaszolt, nincs én megírva a ti törvényetekben, én mondtam, istenek vagytok. Ha isteneknek mondta azokat, akikhez az Isten igéje szólt, márpedig az írás nem lehet érvénytelenné tenni, akkor, akit az atya megszentelt és elküldött a világba, arról ti azt mondjátok, káromlást szólsz. Mert azt mondtam, az Isten fia vagyok. Tehát testvéreim, ami elindulásunk ezeken az estéken az, hogy a Jézus istene egészen más volt, mint a zsidók istene. És ez kiderült az ő szolgálataiból, és ez elviselhetetlen volt a többiek számára, és végül meg kellett ölni ezt a Jézust, mert annyira más volt az ő istene, mint a zsidók istene. Én és az atya egy vagyunk. Ilyen vakmerőt mondott Jézus. Isten fiának mondta magát. De mindezzel mit akart elérni Jézus? Most ezt a kérdést vizsgáljuk meg. Ő eljutott valami egyedülálló Isten ismeretre, Isten élményre, az Istennel való közösségnek az átélésére, merészelte azt mondani, hogy egy vagyok az atyával, mindezzel mit akart? Azt, hogy őt föltolják a mennyekbe, és oda ültessék az Isten jobbjára, és aztán, hogy eddig az Isten tisztelték, most Istennel együtt a fiút is tiszteljék. Vajon ez volt az ő szolgálatának a célja, hogy az Isten imádatot, az egy Isten imádatát kicsit kiszélesítsék Isten és a fiút is, aztán még a szent lelket is oda melléje. Ez volt a célja. Vagy pedig nem az volt a célja, hogy testvérem, te is kimondjad azt, hogy én és az atya egy vagyunk. Ki mered ezt mondani? És ha nem, akkor miért nem mered kimondani? Ez is káromlás. Ha én kimondom, akkor te is köveket ragadsz és szeretnél megkövezni. Mert én kimerem mondani, hogy én és az atya egy vagyunk. Én azt gondolom, hogy Jézus nem azt akarta, hogy egy ilyen metafizikai, dogmatikai tétel szülessék, hogy az atya meg a fiú egy, hanem hogy minket elsegítsen erre a fölismerésre, hogy én és az atya egy vagyok. Ha persze nem ontológiai egység, nem a létem, hanem isteni létből van valami az én ember létemben is. Egy gyarló képet, hasonlatot hadd használjak ezen a ponton. Kezemben van egy gyűszűnyi, finom tokai bor. Van a tokai pincészet, sok száz hektoliter, finom asszú, meg mindenféle bor van. Ez a kicsike elmondhatja, hogy én egy vagyok a tokai pincészettel. Igaz, hogy csak egy icipici, egy gyűszűnyi, de egy vagyok azzal. Hát testvérem, ha bennem egy gyűszűnyi van az isteni létből, akkor igenis a Jézus nevében, a Jézus jogán elmondhatom azt, hogy én és az Atya egy vagyok. Igaz, hogy ezen kívül van bennem állat, van bennem önzés, hiúság, mindenféle van. És azt mondom, nem ér a nevem, az mind nem érvényes. Én és az Atya egy vagyok, az akarok lenni, az a gyűszűnyi Isten, ami bennem van. Hát nem ilyesmit akart Jézus elérni. És mi kifizetjük őt azzal, hogy hát igen, az Atya és a Fiú egy. És eltévesztjük a dolgot, ha nem merjük kimondani azt, hogy igen, én is az Atyával egy vagyok. Bennem van valami az Atyából. Az isteni létnek valami gyűszűnyi kis magva bennem van. Vagy ahogy itt mondja, meg akarják kövezni, mert Isten fiának mondta magát. Isten nem mered Isten fiának mondani magadat? Hát nem arra akart Jézus elsegíteni, hogy az Isten fiúság szabadságában és örömében járjunk. Nincs valami nagy baj, hogyha őt föltoltuk a mennybe és őt imádjuk, de mi maradunk mindenféle állati tudatban, test tudatban, én test vagyok, én állat vagyok, legfeljebb valamiféle rosszul sikerült ember vagyok, de hol van ez az öröm, hogy én és az Atya egy vagyok, és Isten fiúságban vagyok, és kiáltom azt, hogy Abbá, Atyám. Na, térjünk vissza mindig az alaptételhez. A Jézus istene más volt, mint a zsidók istene, és ezt nem bocsátották meg neki. Jézusban nem egy új Isten doktrina jelent meg ezen a világon, és nagy baj, ha azzá tesszük az ő ügyét, a sok egyéb Isten tan mellett egy Jézusi Isten tan is. Ő benne nem egy Isten doktrina jelent meg, hanem az Isten valósága. Úgy szoktuk mondani, Jézusban az Isten történt közöttünk. Ahogyan ő beszélt, abban az Isten szava szólalt meg. Ahogy ő bement a bűnösök közé, akiket a zsidók istene nevében kisemmisztek minden isteni ajándékból, ahogy bement a vámszedőkhöz és eltűrte a parázna nők érintését, ahogyan ő élt, abban Isten történt, az hitelesen Isten volt. Tehát ő benne nem egy Isten doktrina jelent meg, hanem az Isten valósága. A történelembe belépett az Isten, és ezt hozta Jézus. És amikor ezt átéljük, akkor kezdjük őt igazán követni. Tehát nem az ő új törvényeit, erkölcsi szabályait kell követni, mint egy új Mózes a régi helyet hozott ki valami új törvénykönyvet, és akkor azt kell keservesen, velejtékezve megvalósítani. A Jézus öröksége hitem szerint igazába az, hogy amiként én megnyíltam az én Atyám felé, és az életem egy edény lett, és csordultig megtelt az Istennel, a te életed is edényé lehet, és csordultig megtelhet az Istennel, és mondhatod boldogan, hogy igenis, én és az én Atyám egy vagyok. Ezt mi Jézus Krisztusban szoktuk mondani, hiszen ő hozta közénk az Atyát, ő bennünk, élek többé nem él, hanem él bennem a Krisztus. Tehát itt van valahol a Jézus Krisztus öröksége, testvérem, és majd a továbbiakban igyekszem részletezni, hogy mi a különbség tehát a Jézus istene és a zsidók istene között, vagy ami még fájdalmasabb téma. Mi különbség van a Jézus istene és a keresztjének istene között? Egyelőre fogadjátok egy kicsit házi feladatnak. Ma este kicsit gondolkozzatok, hogy az eddigi Biblia ismeretetek alapján, Krisztus élményetek alapján, hol van a különbség a Jézus istene és a zsidók istene között? Vagy mondom még egyszer a fájdalmas témát, a Jézus istene és az átlag keresztény ember istene között. Jelenleg azt az időt éljük, amikor a világ lesöpri magáról a keresztjének istenét. Nem kell neki a keresztjének istene, nem kell neki az az Isten, akinek a nevében lehetett fegyvereket megáldani, háborút hirdetni, faji megkülönböztetést csinálni, iszonyatos szakadékot a gazdag és szegény közé, gazdag aranyozott templomok és éhes nép, ezt mind lehetett a keresztények Isten nevébe csinálni, lesöpri magáról. Nem tragédia. Az nyitott kérdés, hogy ha az a világ megismerné a Jézus Istenét, ahhoz, hogy viszonyulna, nem biztos, hogy megtérne hozzá. Elképzelhető, hogy a Jézus Istenét még tühöttebben üldözné, mint azt a keresztjének Istenét, aki fölöslegessé vált a történelemben, elviselhetetlenné vált. Az emberi tudat mai fokán az az Isten, aki egy kicsi választott társaságot üdvözít, és az emberiség túlnyomó többségét csak egy söpréssel a kározatba söpri. Az emberi tudatnak a mai fokán a keresztjének neked az Istenre elviselhetetlen, és lesöpri könyörtelenül magáról. De ott van még a nagy következő történelmi lecke, hogy ha megismeri a Jézus Istenét, aki egészen más, mint a keresztjének Isten, akkor mit szól? Lehet, hogy megtér, lehet, hogy még dühöttebben fogja üldözni ezt a Istent, a Jézus Istenét. A mi témánk most csak ennek a fölvillantása, ennek a gondolatnak, hogy Jézus hozott egy új Isten valóságot, és nem lehetett beiktatni a régibe. Ó, ruhára új foltot tenni értelmetlen dolog Jézus szerint. Pláne egy új ruhából kivárni egy darabot, és mint egy foltot az óruhára rá fércelni. Ez értelmetlen vállalkozás. Amit ő hozott, az egy vadonatúj gondolat, egy vadonatúj Isten valóság. És még vigyük tovább a gondolatot, testvéreim, meggyőződésem szerint például Júdás belepusztult maga is ebbe a feszültségbe. A zsidók istene meg a Jézus istene feszültségébe. Nem a 30 ezüst pénz volt a Júdás tragédiája. Júdásban istenek ütköztek össze, és belepusztult, nem tudta ezt a feszültséget megoldani. És valljuk meg, hogy Péter is, az első apostol, csak nem belepusztult ebbe a Jézus istenének a másféleségébe. Emlékeztek, amikor vallja, hogy te vagy a Krisztus, mindjárt utána, amikor Krisztus a keresztről kezdene beszélni, azt mondja, menj el Isten, hát ilyen nem történhetik. Az Isten választottja, meghal, hogy leköpik, keresztre szögezik, hát az lehetetlen. Ilyen Isten nincs. Távozz tőlem, sátán, mondotta Jézus. Nem babra ment a játék, testvérem. Júdás belepusztult, és Péter majdnem belepusztult. És volt egy Saulus nevű rabbi növendék, aki megsejtette, hogy a Jézus Istene az valami katasztrofális, az egész zsidó kultuszrendszerre. És ez a Saulus az életét tette rá, hogy kiírtja ezt a Jézus Istene gondolatot. Tudjuk, ugye ő belül lett aztán a Pál apostol, ebből a Saulusból, aki megsejtette, hogy a zsidók istene mennyire más, mint a Jézus istene. Egyeztethetetlen, kibékíthetetlen ellentét van a kettő között. És testvérek, valami módon nekünk is meg kell harcolnunk ezt a harcot. Istenek ütköznek bennünk. A keresztjének istene már rég gyengébb, mint mondjuk a mammon isten. Itt látjuk körülöttünk a mammon isten diadalmenetét a keresztjének istene fölött. A Jézus istene vajon hogy viszonyul a mammon istenhez, ha valakiben erős lesz a Jézus istene? Na hát testvérem, itt van előttünk vázlatban a menetrend, a következő estéknek a témaköre. Gyönyörűséges téma ez, csodálatos, hatalmas téma, a Jézus istenét átélni. Én nem fejtágítást szeretnék végezni, örülök, hogyha bibliai igék új fénybe kerülnek, örülök, hogyha valami kis teológiai előmenetelre teszünk szert, de nem ez az igazi cél, a Jézus istenével találkozni. Aki most még nekünk téma, az egyszer csak legyen a kezébe, és mi legyünk az ő számára téma, hogy újjá teremtsen minket. Na testvérek, mondom, ma nem megyek bele a részletedésbe, mi a különbség a Jézus istene és a zsidók istene között, de egy valamit azért elmondok, kis ízelítőt, hogy milyen másféleségekről lesz szó, egyetlen egy vonást. Elmondhatnám a saját szavaimmal is, hiszen megint csak csöndesen el kell mondanom, hogy én megláttam Jézusban az Atyát. Sokan nézik Jézust, teológusok is, papok is, mindenki. Sokan nézik, csak éppen nem látják meg az Atyát. Nekem megadatott az a kegyelem, hogy az Atyát, azt a másféle Isten, mint a zsidók vagy a keresztények Istene, megsejtettem, megláttam Jézusban. Tehát elmondhatnám a saját szavaimmal is, hogy én hol éltem át a másféleséget, a Jézus Istene meg az egyéb istenek között, zsidó vagy keresztény Isten szemlélet között. De mondom, nem ezt mondom, hanem János mögé bújok el, és a János bizonyságtételét mondom el most ti néktek. A János evangélistának a bizonyságtételét. Csodálatos, remek mű a János evangéliuma. Nem életrajz, ne úgy tekintsük. Egy kompozíció, szerkesztés a János evangéliuma, tudatos szerkesztés, ahol súlypontokat ide-oda helyez, egy remek alkotás, benne egy teológiai hitvallás, ahogyan János beszél Jézusról. A felületes olvasó is látja, hogy egészen másként beszél János Jézusról, mint Márk vagy Lukács. Aki még ezt se vette észre, az nagyon kezdje előről olvasni a Bibliát. Jánosnál a betűk talán a legmesszebb vannak Jézus elmondott betűitől, de Jánosnak a szelleme a legközelebb van a Jézus Istenéhez, a Jézus szelleméhez, az én meggyőződésem szerint. Nos tehát, ez a János beszél a Jézus Istenéről. Ebben a csodatos szerkesztésben, amit úgy mondunk, hogy János evangéliuma. János egy hatalmas bevezetéssel kezdi az ige testélet, egy himnusszerű csodálatos nyitány az evangéliumhoz, és aztán Jézus megteszi az első csodajelet, hangsúlyozottan mondja is János, hogy ez volt az első jel. A Jézus Istene belép ebbe a világba, és megteszi az első jelt. Mi volt az első jel, amit Jézus megtett ebben a világban, János szerint? Máté, Lukács, Márk szerint egészen más. És innen látszik, hogy itt valami tudatos szerkesztés, hogy itt tudatosan hangsúlyt vett János arra, hogy ez volt az első jel, amiben az Isten jelentette magát. És mi volt ez az első jel? Hát a kánai mennyegző. Az, hogy borrá változtatta a vizet. Ez az első jel. A Jézus Istenének az első jele. Értitek, hogy mi minden van ebben? Amikor megkóstolja a násznagy, a borrá lett vizet, akkor megszítja a vőlegét, hogy hát te hogy csinálod a dolgot? Hát nem így kellett volna, más úgy csinálja, hogy a jó bort adja először, aztán amikor megrészegettek, akkor a rosszabbik is jó már, te pedig a jó bort, ezt a csodálatos bort, ezt mostanra tartogattad? Az első jel. Mi van ebben, testvéreim? Én ebben az Istennek, a valóságos Istennek, a Jézus Istenének ezt a jeladását érzem. Aki azt mondja, hogy mese az egész, annak azt mondom, hogy annál igazabb a tanúság, ha mese az egész, mert akkor végképp a tanúságra kell ügyelni. A tanúság pedig itt az, hogy az emberi vígasságok csődbe jutnak. Lakodalmak szégyenbe, kudarcba fulladnak, elfogy a bor, nincs boruk, nincs tovább. Nem ez az ember létnek a grafikonja. Kezdődik a jó borra, fiatalság, egészség, diploma, győzelem, szerelem. Csodálatos jó borral kezdődik az élet, aztán fogy, és a végén a nagy lakodalom szégyenbe fullad. Ez az emberi vonal. És akkor jön Isten, és nem kárhoztat, és nem ítél, hanem megajándékozza. Olyan borral, hogy ahhoz képest az egész eddig is semmi volt. A Jézus Istenének ez az első jele. János szerint nem kell leborulni és imádni ezt az Isten. Az első jeladás, hogy itt megjelent az Isten, nem a zsidók Istene. A Jézus Istene megjelent és cselekedett egy kudarcba, szégyenbe szaladt lakodalmat, igazi lakodalommá tesz. És ezt, testvéreim, a Jézus ügye, ez a Jézus Istenének a munkája, kincse, az evangélium ebben a világban, ami életünk szégyenbe, kudarba, csődbe fullad, lakodalmastul, örömével, tudományával, szerelmével együtt, mind bele a semmibe. És akkor Isten jön irgalmasan, és a semmit, a vizet borrá változtatja, és elkezdődik az élet. Igaz, hogy új élet, de elkezdődik, és onnan kezdve ennek a jó bornak az örömével éljük az életünket. És például erre hívlak, ezt cselekszi a Jézus Istenet. És ha valaki különösen benne él a szégyenbe fulladt lakodalmas menetébe, aki benne van ebben a szégyenben, annak meg különösképpen mondom, hogy a Jézus Istene ezt teszi. Hogy ami a kezedben víz, meg semmi, azt ő csodálatos borrá változtatja, és elkezdődik az élet. Hajtsuk meg a fejünket, gyertek, imádkozzunk!